zen hi tu kutra. Hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyesen felszentelte hétfőn az egriesek az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola felújított kápolnáját. Ternyák Csaba emlékeztetett, a remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk. Balkó Viktor, az intézmény főigazgatója köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és a közeli Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium tanulói az osztálymiséken, lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony templom híveit is annak felújítása idején. Hálaadó szentmisét mutatott be kedden Ternyák Csaba egriesek a miskolci Szent Imre templomban, ahol megemlékeztek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 25 éves évfordulójáról. A szentmise után egy jubileumi gálaműsorral készültek az intézmény növendékei, amelyben Szent Imre herceg jelenkori üzenetét tolmácsolták a hallgatóság számára. Az ünnepségen Hollósi András Miskolc alpolgármestere is jelen volt, aki visszaemlékezett az iskola kezdeti időszakára. 14. Leó pápa áldását adta a Hungary Health programra, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbej Trisztán hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Szentatya audiencián fogadta delegációjukat olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 templomot mentettek meg. A libanoni templomok megmentésén kívül a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet hazánk végez az üldözött keresztényekért, és átadta neki üldözött pakisztáni testvéreink üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a Szentatya megadott. A Trump kormányzattal történő stratégiai gazdasági együttműködés kialakítását nevezte pénteki washingtoni látogatása céljának Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Kifejtette, voltak politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be, ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. Hozzátette, a következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal, ennek elérése érdekében mennek, összeállítottak egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot. Az Atlanti Tanács szerint Donald Trump amerikai elnök arra kérheti Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli kivételért cserébe a magyar kormány hagyjon fel Ukrajna uniós tagságának akadályozásával. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban, az emberi jogi jogsértések megakadályozása, valamint az illegális migrációs nyomás csökkentése. A határozat megjelent a magyar közlönyben. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály elmondta, a BUX az elmúlt két évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. Csányi Sándor bankelnök kifejtette, az OTP részvényeinek 1995-ös belépése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉD sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer program hitelesített igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményezze, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megspórolása. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Végül az időjárásról... Szinte zavartalanul derült lesz az ég a folytatásban is, így csapadék nem hullik, a szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 12. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Azon a nyáron hetekig nem látta a férfit, de majdnem mindig rágondolt a rengő pincében, amely olyan rettegővé és bujává tette a gondolatait. Hetekig törte a fejét elalvás előtt azon, esetleg úgy kell majd meghalnia, hogy nem ismerte meg soha, amit a többi lány, amit Ádám tildi, és sírt. Amikor megindult az ostrom, akkor is folyton csak pityergett, apja higgadtan, minden különösebb érdeklődés nélkül csillapította. Az óvónő pedig megpróbálta észokokkal megmagyarázni, ne tartson semmitől, eldugják ők a pincébe a katonák elől. Matild járt, kelt, elvermelte, ami kevés értékük maradt Dániel távozása után. A levéltáros úgy lengett át az üvegük vesztett ablakok előtt, mint egy kísértet, aki a megváltó szóra vár, mely visszaparancsolja végre a kriptába. Somos Aranka búvóhelyet készített lányának a pincében, s az óvodások értelméhez méretezett szókincsével iparkodott csillapítani félelmét. Mikor Katalin semmi magyarázatra nem nyugodott meg, felpofozta. A telefonjuk csodálatos képpen még működött. Legtöbbször az óvónő irodájában tartózkodtak, annak maradtak egyedül éppen az ablakai a legutolsó szőnyegbombázás után. Egy este éppen vacsoráztak, mikor megszólalt a telefon. Matild vette fel, s átadta a kagylót Katalinnak. Mindenki felnézett a tányérjáról egy pillanatra. Annyira valószínűtlen volt, hogy valaki telefonáljon, s éppen neki. A lány nem hallott semmi érdemlegeset, csak egy kicsit ideges, messzi hangot, amely megkérdezte, hogy van. És ez az érdeklődés körülbelül el is döntötte kettőjük viszonyát. Anyja gyanakodva nézett rá, apja folytatta az evést. Matild azt mondta, na hála Istennek, vannak még élők, ő kívülük. Katalin rákvörös lett, alig tudta lenyelni az ételt. Az ostromon minden megrázkódtatás nélkül túlestek, leghamarabb az országban. Különösebb izgalmas élményük nem volt. Az óvoda helyiségébe tiszteket szállásoltak. A rangidős fegyelmet tartott, s alig 10 nappal a város felszabadulása után Somos Aranka megkapta az utasítást, hogy nyissa meg az óvodát. A szülők eleinte nemigen merték elengedni a gyerekeiket, de aztán lecsöndesült a nyugtalanság. A legiszonyúbb külsejű katona is azonnal felfújta az arcát, dalolt vagy érthetetlen anyanyelvén mókázni próbált, ha kisgyereket látott, nyújtogatott is valami ennivalót, vagy maga faragta játékszert abból a semmiből, ami a háború utolsó hónapjaiban még a magántulajdona volt. Katalin az új élet megindultakor találkozott ismét kis Sándorral, az utcán, a városháza előtt. A férfi arca derűs volt. Nemigen beszéltek, kis Sándornak sietnie kellett, inkább csak megbizonyosodtak róla, élnek mind a ketten. S dicsérték a szokatlanul hosszúra nyúlt jó időt. Katalin haja megnőtt, a háta közepéig ért, mint egy fruskának, arca gyermekes lett tőle, kicsit riadt. Kis Sándor meg életében először úgy állt az utcán, mint aki tudja, hogy egyenrangú ember másokkal. Az új kultuszkormányzat első intézkedései közé tartozott a docens egyetemi tanárrá való kinevezése. Otthon az elragadtatást jelenet követte. Kis Sándor nem engedte, hogy Kadarcs Júlia úgy szólítassa magát, méltóságos asszony. Vidáman, minden harag nélkül jól kiveszekedte magát az asszonnyal az egyetem újrakezdődése napján, megölelgette a két kamaszt, s kiment a tanszékre. A munka megindult, bár a termek egy részét még nem hozták rendbe, s hallgató is alig akadt. A fiúk, akik se katonák, se foglyok nem voltak, nem mertek kimoccanni a közmunka miatt. A lányok meg féltek a katonáktól. Kis Sándor nemigen remélte, hogy egyhamar megkezdheti előadásait, vagy akárhogy bárkit is bent talál a szemináriumában. Ám amikor belépett, ott látta Katalint az ajtaja letépett szekrény előtt, valami folyóiratokat talált, azokat próbálta rendezni. Megcsókolta a lányt, mert megörült neki, mert kedves látvány volt, ahogy ott hajlongott, dolgozott, mert kijött, amikor a többi nem, mert Kadarcs Júlia folyton bosszantotta vele, de megcsókolta azért is, mert úgy érezte, ez neki jár. Most kapta meg az élettől, amire vágyott. Most aratta a történelem segítségével első egyéni győzelmét, és úgy gondolta, Katalint is megkaphatja voltaképpen, ha kell. Kellett neki. Szerelmük csak a kezdet-kezdetén elégedett meg csókokkal és sétákkal. Mihelyt az egyetem rendes munkája megindult, kis Sándor hidegebb volt hozzá a nyilvánosság előtt, mint bármikor. A lány naív hősiességgel mutatkozott volna mindenhol a társaságában, ám a férfi tudta, amint igazán összeköti őket valami, a legnagyobb titoktartásra szorulnak. Számot vetett érzéseivel, nem sok fejtörés kellett hozzá, hogy rájöjjön, nem kíván Kadarcs Júliával élni többé. Méltányolja mindazt, amit kapott tőle, de legszívesebben kiszállna ebből a létformából, unja apósát is, aki folyton az új rendet átkozza, és szűk szemmel néz mindenkire, akinek a fia életben maradt. Ez a lány, aki egy állat védtelenségével ragaszkodik hozzá, nevelhetőbb és kellemesebb partner volna további életében, mint Kadarcs Júlia. Katalin szerelme gátlástalanul megnyilvánult. A lány nem fukargodott a vallomással. Kettejük közül inkább ő volt az a fél, aki érzelmeit elemezgette. Kis Sándor olykor el is mosolyodott ártatlan és hízelgő szenvedélyén. Az egyetemen a legszigorúbb távolságot tartatta meg vele. Találkozásaikat úgy szervezte meg, hogy eleinte sétálni járt Katalinnal. Ezek a séták a vége szakadatlan beszélgetések, gondolkozásuk, érzésviláguk, kölcsönös megismertetése a lány szülővárosa valamelyik külső negyedében folytak, ahová a legnagyobb üggyel bajjal lehetett eljutni, mert az autóbuszjáratok még nem közlekedtek. Katalinnak egyenesen Isten kísértés volt oda merészkednie. Bárki igazoltathatta, inzultálhatta volna a gyéren lakott kertségekben, őt nem védte, mint Kis Sándort különleges igazolvány. A lány nem bánta, szerelmükhöz hozzátartozott a veszély, a kockázat, a felelőtlenség. Kinn, a külső városnegyedben nem ismerte őket senki. Bolyongtak a csenevész alföldi fák alatt, lesték, hogy jelenik meg a gajak között, az a csak a levegőben érzékelhető tavaszi zöld szín, amely egyszer csak rezegni kezd a gajak között, és jelzi, nem sokára kipattannak a rügyek. Sétáikon a kutyák éles, fájdalmas hangon ugattak, a hold jóval nagyobbnak látszott gömbölyű önmagánál, a kerítésnek egyszerre volt kátrány, meg kert szaga. A lány még lépegetett, nem tudta, hogy az emlék örökre megőrzi majd számára az állati neszt, a fényt, a szagot. Nagyon fiatal volt még, és nem sejtette, hogy az egyszerű dolgok felejthetetlenek. Nem szólt a jövőről, voltaképpen nem is érdekelte. Úgy gondolta, tudja, mi következik. Ez most a titkos jegyesség ideje. Aztán Kadarcs Júlia eltűnik Kis Sándor életéből, ő bemegy a templomba egy olyan Ádám Tildi féle ruhában, s azon túl Kis Sándor egyik fekete fia ott fog hancúrozni a lakásukban. Nem érzett lelki furdalást, ha Kadarcs Júliára gondolt, nem mintha fel tudta volna fogni, mit érezhet Kis Sándorné, vagy milyen lehet feleségnek lenni. Valahogy úgy gondolta, ez most olyan, mint amikor a gyerekek váltják egymást a játszótéri hintán. Aki már lengett a lombok és az ég között, leszáll, átadja helyét másnak, és akkor más röppen és esik alá a hinta ritmusára. Házasságról először Kis Sándor kezdett beszélni. Mikor kimondta, a lány alig tudott tovább lépni. Fel sem mert nézni, a tócsákat bámulta, amelyek a hirtelen támadt délutáni eső után a nagypénteki eget tükrözték, s olyan sötétek voltak, mint az érc tükör. Kis Sándor megelégelte az otthoni helyzetet. Nem tudott dolgozni. Lassanként már olvasni se Kadarcs Júlia mellett, kitörései megbénították. Apósa vihogott, ha csak rátekintett, s mormogott valamit, hiába kapaszkodott oda, ahová jutott, visz onnan út lefelé is. Úgy képzelte, most úgy is olyan általános az elrendeződés zűrzavara, hogy el lehet indulni az új úton. Szerette ezt a lányt. Ezt a magánemberi diadalt hivatali sikere mellett. Katalin úgy ment haza aznapi sétájukból, hogy most aztán igazán menyasszony. Éjjel anyja rákiabált, miért dobálja úgy magát. Katalin riadtan csendesült el tüzes párnáján. Azt érezte, ő áll a föld középpontjában, ő a világon a legfontosabb személy. Ádám Tildi már özvegy volt. Rá is gondolt ezen az éjjelen. Vajon ott fog-e állni fekete ruhás alakja a templom lépcsőn, ahol valaha ő is végignézte Tildi esküvőjét? Kis Sándor egy szokatlanul viharos vasárnapi ebéd után bejelentette Kadarcs Júliának, hogy el akar válni tőle, s el volt készülve a legrettenetesebb szócsatára. Apósa, aki a szomszéd szobában hallgatózott, sírva fakadt. Kibotorgált az udvarra a bocsokhoz, ott átkozódott, dünnyögött magában. Kadarcs Júlia egy darabig szó nélkül nézte a férjét. Aztán teljesen civilizált hangon azt kérte, hagyjon neki egy kis időt a gondolkozásra, mert 14 év házasság azért mégsem egy nap. Egyébként nem rabszolga, ha máshol jobban érzi magát, menjen. Nem azt mondta mással, nem tett célzást semmire. Azt mondta, dolga van a konyhában, nem sírt, nem is kiabált, kiment. Kis Sándor nem értette. Leste, hogy viselkednek a fiúk, lesz-e valami jele annak, hogy az anyjuk beszélt velük, nem lépteti-e esetleg akcióba őket, főleg a kicsit, aki eléggé anyás. Ám a két fiú önfelett volt, ordítozott és verekedett, mint bármikor. Estére se lettek líraiak. Kadarcs Júlia hallgatott. Hallgatott másnap is. Kis Sándor azt közölte Katalinnal, a dolgok a vártnál simábbnak ígérkeznek. Úgy látszik, a felesége belefáradt az örökös veszekedésbe, s beletörődik mindenbe. Fizikai kapcsolatuk ekkor kezdődött. Kadarcs Júlia megkérte férjét, ne tegyen semmi döntő lépést addig, míg a tanév be nem fejeződik. Ő pedagógus, egy nevelőtestület kebelében dolgozik, az ő pályáján nem kellemes a szóbeszéd. Hagyják a dolgokat nagy vakációra. Kis Sándor érezte, ennyit meg kell tenni a jó békéért. Kadarcs Júlia igazán lojális. Apósa az égre mutogatott, mikor széttolták egymás mellől az ormótlan, ízléstelen hitvesi ágyakat, és Kis Sándor kiköltözött a férfi szobába aludni. Csak a két fiú örült, isteni rendetlenség lett, szabálytalan lakáskép, egyikük az apjával hált egy szobában azon túl, másikuk az anyjával. Kis Sándor azt is elmondta Katalinnak, most aztán mindenfajta közösséget megszakít a feleségével, segítsen neki abban, hogy ne kelljen zavarossá tenni viszonyukat. Katalin nehezen értette meg, mire céloz, mert valahányszor eddig eszébe jutott, hogy Kis Sándor két fia ölelkezésből született, vagy Kis Sándor esetleg a vele való járkálás idején is együtt hál Kadarcs Júliával, elhesegette a gondolatot. Most persze szembe kellett néznie ezzel is végre. A férfi nyíltan megmondta. Ne kényszeríts rá, hogy megcsaljalak. Katalin nem kényszerítette. Nem is tudta volna elviselni. Sok minden közre játszott, hogy megtehette. Apja ekkor tájt halt meg. Kis Sándor kiment a temetésre, koszorút is küldött, Katalin zokogott a szertartás alatt. Arra gondolt, bár elmondhatta volna a levéltárosnak, hogy rövidesen férjhez megy, s bár megmutathatta volna neki jövendő férjét. Anyának és Matildnak pedig megkezdődött a továbbképzése. Anya számára nem volt könnyű időszak ez. Ha csak egy kicsivel is egyszerűbb, többet észrevesz a megváltozott Katalinon, jobban ellenőrzi útjait, számon kéri azt, amit a levéltáros apátiájában sosem kérdezett meg, hol kódorog annyit, mi csinál. Ám Somos Arankára fekete napok virrattak. Kiderült, hogy az a nevelési módszer, amelynek művésze volt, nem azonos már azzal, amit a megváltozott világ megkíván. Ott állt Somos Aranka riadtan, kezében hegedűje, csuklójában, bokájában suta, katonás, tánc és torna mozdulatok, emlékezetében német tündérmesék, és hetente új meg új fiatal nők jöttek felülvizsgálni a munkáját, akik a fejüket csóválták, szűknek érezték az anyagát, módszerét és ideológiáját meg elavultnak, s azt kívánták, tanuljon tovább. Matild is képezze magát, a Dajka szerepe nem csak abban áll, hogy vécére viszi a gyerekeket, vagy megtanítja őket zsebkendőt használni. Így járult hozzá a világ, egy ország rendszerének megváltozása, Csándi Kornél hirtelen halála a fáspincében, és Somos Aranka óvónő meg Illés Matild Dajka továbbképzésre való beosztása ahhoz, hogy Csándi Katalin és Kis Sándor viszonyt kezdhessenek egymással. azokban az esti órákban, amelyekben más-más helyen, de egyazon időpontban az óvónők és dajkák tanfolyamát tartották. És így történhetett meg, hogy az óvoda épületnek egyszer csak ismét feltárult a vásártér felőli kapuja, mint amikor Dániel megszökött, vagy a levéltáros kiosont rajta a levéltár felé, s bejött rajta Kis Sándor. Mikor első együttlétük után Katalin magára maradt, sokáig üldögélt a nagy tükör előtt. Nézte arcát, szemét. Úgy érezte, egész mi volt a megtelt valami különös tartalommal, s külseje komolyabb lett, felnőttebb. Somos Aranka későn érkezett aznap este, Matild is. Mindketten egyet gondoltak, míg a lány a vacsorához terített, hogy régen nem látták ilyen kislányosnak, szelídnek. Katalin arca elvesztette sóvár és várakozó jellegét, azt a riadt pillantást, amellyel folyton körbefürkészett, s leste, mikor élhetne már úgy, mint az asszonyok. Viszonyuk őszig tartott. Katalin lealapvizsgázott két főtárgyból, ez egyszer szép sikerrel. Nem érdekelte az eredmény. Sokkal nagyobb problémái voltak. A vállópernek mindjárt Kadarcs Júlia évzárója után meg kellett volna indulnia. A férfi megbízta Katalint, keressen számára kiadó lakást, neki több az ideje ilyesmire. Katalin ismét csak a külterületre mert kimenni lakást nézni, ahol bizonyos volt, hogy nem ismerik. Minden eredmény nélkül járta le a lábát. A házakban vagy katonák laktak, vagy még nem hozták helyre a bombasújtotta épületeket, sehol sem volt hónapos szoba. De azért járta az utcákat, s nézte az ajtókra szegezett hirdetményeket makacsul, míg ki nem derült, felesleges fáradnia. Kadarcs Júlia, aki az utolsó hónapokban már rendszeresen figyelte a férjét, és látta besuhanni az óvodába minden hét azonos napjának késő délutánján, felment az egyetem rektorához, aki egyben az egyik politikai párt vezető személyisége volt, elmondta neki házas élete zátonyra futását, s arra kérte a rektort, segítsen. Férje, aki szép karrier előtt áll, megszédült, ő szereti, nem hibáztatja, mindent elnéz neki, nem is szólna most sem, ha nem érezné, hogy veszélyezteti eddigi eredményeit, talán még annak a pártnak erkölcsi hitelét is, amelybe belépett. Lesznek, akik azt fogják hinni, az új rend felelőtlenséggel párosul, ideológiája nem áll biztos etikai talajon. Ő csak egy asszony, nem is okos, nem is találékony. Ha naív az aggodalma, hogy egy ilyen vállóper kellemetlenül érinteni az egyetemi tanácsot és a párt érdekeit, ne vesse ki, küldje el, sőt, szídja össze nyugodtan, mindenben elfogadja irányítását. A rektor megfelhőzött. Annyi mocskos vádat, annyi ostoba rágalmat kellett visszautasítani a politikai tevékenysége közben, olyan őszintén örült Kis Sándor előrejutásának, hogy dühbe jött a szelíd szavaktól. Megőrült az az ember. Végre ott van, ahol lenni kívánt. Mit akar? Kinek jó ez? Ez az asszony kitartott mellette, szolgálta, hitt benne, s még most sincs egy rossz szava sem a férje ellen. Szeretőt tartani meg, vállóperbe kezdeni most, mikor olyan kényesen vigyáznak rá, hogy akik előtérbe kerülnek, mindenképpen példamutató egyéniségek legyenek? Ugyan? Másnap magához kérette Kis Sándort, bezárkózott vele a rektúrán. Továbbképzési nap volt, Matild és Somos Aranka napja. A férfi késve érkezett Katalinhoz. Csöndes volt, kedvetlen. Meg sem ölelte. Csak nagy sokára, amikor már mennie kellett, akkor aztán olyan lázasan, ahogy még soha azzal búcsúzott, hivatalos ügyben el kell utaznia, Katalin ne várja egyelőre, aztán kiment az udvari kapun, és szokása ellenére, mert mindig sebesen nekiindult, megállt, és visszanézett rá a vásártér felől. Katalin nem értette, miért ijeszti most ez a visszafelé forduló arc. Ugyan miért ilyen riadalmas, hogy még egyszer látja a holdfényben az erős szemöldököt, a húsos szájat, a magas homlokot? Gombaszag volt. Aznap ismét esett. Akkor tisztultak el a hold elől a haragos fellegek. Az arc, mintha független lett volna minden testtől, ott lebegett a vásártér felett. Mire megtudta, hogy Kis Sándor a Dabadi Egyetemre kérte az áthelyezését, mire felfogta, hogy a kadarcsház üres, hogy a kántor, az asszony és a két fiú már el is költöztek Dabadra, csak nem eltelt a nyár. Kis Sándor többé nem jelentkezett az óvodában. Írni, telefonálni nem mert neki Kadarcs Júlia miatt, a férfi pedig nem hívta fel. Mikor az egyetemen összetalálkoztak, azt mondta Katalinnak, most a legnagyobb elővigyázatosságra van szükség, mert most indult meg a pör. Se magát, se a lányt nem teheti ki szóbeszédnek, egy ideig mindkettejüknek meg kell hozniuk azt az áldozatot, hogy ne érintkezzenek egymással. Katalin ideges volt, de nyugodt. Várt. A hírt Matild hozta egy reggel, aki mindig átböngészte a hivatalos lapot, s aztán beszámolt Somos Arankának, aki utálta a rendeleteket, nem is nagyon értette, mi áll a közlönyben. A maga professzorát meg kinevezték valaminek, mondta Matild. Nem szólt róla? Felvette a közlönyt, nézegette. Eleinte nemigen értette, mit olvas. Mikor felfogta, gondosan összehajtogatta a lapot, visszaadta Matildnak, és kiment az udvarra. Meleg volt, felhőtlen ég, a jegenyék megserezzentek. A lepkeszárnyakat akkor dobták szemétbe. Az egyik felügyelő azt mondta, nem szabad lepketáncra tanítani a gyerekeket, nincs értelme. Amellett a krepp piszkos, gusztustalan, nem is egészséges. Ott hevertek a szárnyak, a piros, a kék, a sárga, a lila valamennyi. Most felköthette volna bármelyiket. Kikerülte a kupacot, leült a padra, ahol valaha Dániellel ültek, és nézte a földet. Hangyák vonultak menetben, mind kikerülték a lepke szárnyakat.
Szabó Magda, a Danaida című regényének 12. részét Kút Völgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Oh,
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Add meg, hogy látsz.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Lelken áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjúgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll.
Teach you. megkötött a kapcsolatunkban. Szóval nagyon sok szeretettel ezt a neked címzett dalt.
Voltam, megtaláltam a hitem. Anno azt gondoltam, hogy nem létezik ilyen, hogy az ember pályán van és aztán megy előre. Persze motoszkádben vajon ki életem nője. Aztán váratlanul megláttalak. Reméltem nem szúrod ki, hogy rád egy szempár ragad. Újjá születtem, nem vagyok szektárs alak. De senki sem lesz jó keresztény egy nyár alatt. Úgyhogy vártam, imádkoztam 6 hónapon át. Figyeltem, hogy a szívemet csak az Úrnak adom át. Mert ezt kapott hozományként, nem egy palotát. Szőke herceg helyett efézusi katonát. Azon voltam ki, hogy folyam minden reflegen. Elkezdtem izgulni, nehogy valaki elvegyen. Úgyhogy megkértem a kedvenc Master rapperem. Segítsen abban, hogy egy kávéra gyere el velem. Lehet jól ment az első randi. Jött az eljegyzés, aztán a lagzi. Máig nem tudom, hogyan lettem neked jó parti. De most már nincs más választásod, csak én, úgyhogy tarts ki. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat. És én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat. És én nekem ő adott téged. Sok csodálatos sztorink van. Szeretem, mikor fekszel a karjaimban. Mintha most hangzott volna, csak el a holtom iglan. És már ugrálnak a gyerekek a nappalinkban. Istent, kérjük most is munkád az utat. Együtt éljük át a hullám vasutat. Az élet, mint vulkán, fúj ránk hamukat. És kijönnek a hibáim, te tudsz rá tanukat. Profin vitázol, hogyan jövök ebből ki. Persze a szeretet a problémákat feldönti. Minden esetre tudom, hogy nem árt fejlődni. Figyeld, megleplek, mint az NBA Steph Curry. Mosolygok, ahogy írom a sorokat. Esténként fáradtan robban egy közös sorozat. Szeretek minden pillanatban veled elveszni. Meg gyerek sírásra hajnalba felkelni.
Na azt annyira azért még
sem. Hálás vagyok mindenért. A dicsőség az egészért az Istené. Veletek együtt töltött időből sok sincs elég. A feszültség önleold a család, mint egy fírelé. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat. És én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat. És én nekem ő adott téged.
Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat. És én nekem ő adott téged.
Yeah. Örökké együtt. Jóban, rosszban. Csendben, gyereksírásban. Az ölembe hullott, de nem várt éve.
Nekem az Úr adott téged.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet.
Szent lélek, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jöjj, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden.
Hogy
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!